Nagy öröm nekem, hogy itt lehetek előttetek, és szólhatom felétek Isten igéjét. Minden nap gyönyörűséges, kivétel nélkül. De amikor Isten igéjét szólhatjuk, és közösségben lehetünk egymással, közösségben lehetünk a gyülekezetben, Istennel a dicsőítésben, az egy különleges alkalom mindig. Úgyhogy egy ünnepi nap a mai nap. Ünneplőben van a szívetek, ünneplőben van a lelketek, és ünneplőben van az elmétek, a gondolataitok, hogy befogadjátok azt, amit ma hallani fogtok. Olyan üzenettel készültem nektek a mai napon, amire gyakorlatilag mondhatom nyugodt lelkiismeret, egy évek óta készültem. Nem azért, mert kimondottan ezt az üzenetet akartam nektek elmondani, hanem mindig bennem volt a kívánság, hogy Uram, hadd beszéljek erről. Mert annyira sokat ír a Biblia, és tanít a Biblia erről a dologról, annyira nagyon bőséges az ige kínálata ennek a témának, mind az Ó és mind az Új Szövetségben, és annyira nagy tabu nagyon sok ember, nagyon sok kereszténynek az életében, és vannak prédikátok, akik nem is nagyon szeretnek, és nem is nagyon akarnak, és nem is nagyon merészelnek nyíltan beszélni erről a dologról, amiről mai napon szó lesz, mert nagyon nagy a megosztottság keresztény körökben ezzel kapcsolatban. Sejted el, miről lesz szó? Lehet tippelni, de nem várok tőletek ötleteket, elárulom, a pénzről lesz a mai napon szó. A pénzről, amely elkerülhetetlen az életünkben, hogy rendelkezzünk vele, ha csak nem élsz remeteként valahol az erdőben, egy barlangban. A pénzről, amelyről olyan sokat tanít a Biblia, annyira nagyon-nagyon sok igevers támaszza alá a Isten akaratát a pénzzel kapcsolatban, és olyan nagy sokakban a tudatlanság ezzel kapcsolatban, hogy hogyan kezeljük a pénzt, mi a célja a pénznek, hogyan jön hozzánk a pénz, hogyan megy ki tőlünk a pénz, hogyan kell ezzel bánni, mi Isten terve egyáltalán, mit akar ő? Azt akarja, hogy szegények legyünk, mert rengeteg tanítás van vallásos körökben, amely azt próbálja alá támasztani, és azt próbálja igékkel bizonyítani, hogy bizony Isten akarata az, hogy te szegény legyél, mert a szegénység az alázatnak a jele, a szegénység a megtörtségnek a jele, és a szegényeket Isten meghallgatja, és a szegénység igazából azért jó dolog, mert a szívedet tisztán tartja, a motivációidat tisztán tartja. Aztán ott a másik oldal, amely arról beszél, hogy hát Krisztusban mi gazdagok vagyunk, áldottak vagyunk, sok igevers van ezzel kapcsolatban is, hogy bizony Jézus azt mondta, én azért jöttem, hogy életetek legyen, és hogy bővölködjetek. És olyan sok igevers, mint hogyha ellentétben lennének egymással. Van egy bőséges csoport, igékkel alátámasztott ige csokor, amely azt bizonyítja, hogy hát a pénz az egy gonosz dolog, és minél messzebb tartsd magad tőle, mert beszennyez téged. Aztán ott vannak az ígéretek, és ott vannak a tény megállapítások Jézus bevégzett munkájával kapcsolatban, hogy ő bizony azt akarja, hogy te jó módban éljél. Most akkor mi az igazság? Az egyik fajta keresztény társaság, akik szegénységhívők, ők nagyon erőltetik és nyomják azt, amit ők úgy gondolnak, hogy igazság. A másik oldalon a bőség és a gyarapodás hívők pedig nagyon erőltetik azt, amit ők hisznek. Mi mit hiszünk? Mi miben hiszünk? Kiben hiszünk? Mi az igazság vajon? Ezt szeretném a mai napon egy kicsit kibontani, és ez a mai alkalom egy pici kis szeletet fog venni ennek a hatalmas témakörnek a teljességéből, mert lehetetlenség egy órában beszélni és kibontani az összes igét, ami ezzel kapcsolatos, mert azon gondolkoztam otthon, ha csak felolvasnék igéket a mai napon a gazdagsággal kapcsolatban, úgyhogy nem mondok hozzá semmiféle kommentár, se véleményt, se kijelentést, se semmit, csak az igéket felolvasom, elmenne vele az alkalom, és nem érnénk a végére. Rengeteg igévers van, ha olvastad a példabeszédeket, nagyon sokat olvasolott benne a pénzről, egész pontosan a szegénységről, a szegényekről és a gazdagokról. Jézus is foglalkozott ezzel a témával, és az apostolok is foglalkoztak ezzel kapcsolatban igen sokat, és szeretném azt, hogyha ha igazán a szívedben megértenéd ezzel kapcsolatban a lényeget. Mert valóban a gazdagságnak van egy családsága, a szegénységnek pedig van egy kilátástalansága. Önmagában, ha arra gondolok, hogy Isten hogyan festi le magát, milyen jellemzőket mond saját magáról, illetve az ő mennyei lakhelyéről, akkor egy veszőnyit sem találunk azzal kapcsolatban, hogy Isten szegény volna. Ő a mi úrunk, ő a mi királyunk, és a Biblia kijelenti róla, hogy a mennyi gazdagsága az olyan túláradó, olyan elmét és a mi érzékeinket meghaladó bőséggel rendelkezik, hogy befogadni sem tudjuk. A mennyországról való jelenések könyvében szereplő leírások olyan túlcsordulásról és olyan bőségről írnak, amit elképzelni is nehéz. Ha ő a mi Istenünk, mi vagyunk az ő gyermekei, vajon rendben van-e az, hogy ő gazdag, mi pedig szegények vagyunk? Valóban ezt kéri tőlünk Isten, hogy szegények legyünk? Valóban csak így tudunk közeledni Istenhez, a szegények vagyunk? Vagy mi van azokkal, akik valóban gazdagok, de zsugoriak, kabzsiak, sóherek, a fogukhoz verik, keresztényként ráadásul? Mi van akkor ezekkel a dolgokkal? A mai napon úgy kezdeném az ige sort, hogy hoznék egyik oldalról igeverset, és hoznék a másik oldalról igeverset. És szeretném, ha látnád azt, hogy mi a motivációja a mai üzenetnek. Mi a lényege. Nem az adakozásról fogok beszélni, nem a tizedfizetésből. Lehet, hogy érinteni fogjuk, nem tudom. Itt szeretném, hogyha megértenél valamit, hogy minden e körül forog, ez pedig a te szíved a pénzzel kapcsolatban. Ámen. A Máté Evangélium 6.19-ben azt olvassuk, és a szegénység hívők egyik vezérigéje, amikor Jézus ezt mondta, ezt a nagyon nagy igazságot, piros betűs, gyönyörűséges igevers, ezt mondta, ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják. És ezzel mondják, hogy látod? Ha neked pénzed van, neked gazdagságod van, akkor Isten akarata, Isten terve, Jézus tanítása ellen mész, mert ő megmondta, hogy ne gyűjtsd ezt magadnak be. Aztán ott van a másik igévers, amit ezzel kapcsolatban most ellentétbe odaállítok, a 2. Korintusi levél 12. fejezetének 14-es versében Pál apostol ír nagyon érdekes dolgokat. Azt olvassuk itt. Ímé harmadízben is kész vagyok hozzátok menni, és nem leszek terhetekre, mert nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket, magatokat. Mert nem a gyermekek tartoznak kincseket gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek. Micsoda? A szülők azzal tartoznak a gyermekeik felé, hogy kincseket gyűjtenek nekik? Pál apostol, nem hallottad, mit mondott Jézus? Ne gyűjtsetek kincseket! Miről beszél Pál apostol? Mint hogyha szöges ellentétben lenne a két üzenet és a két tanítás. Az egyszerű fordítás úgy adja ezt vissza, hogy hiszen nem a gyermekeknek kell vagyont gyűjteniük a szülőik számára, hanem fordítva. Uram, most akkor mi van? Hogyan kell ezt értelmeznem? Hogyan kell ezt látnom? Tudod, mind a gazdagsághívők, mind a szegénységhívők időnként úgy csinálnak, hogy fogják a bibliájukat, kiszemelnek egy igét belőle, és így olvassák. Ezzel az a probléma, hogyha így olvasod a bibliádat, semmi más nem látsz, csak azt az egyetlen igeverset. A bibliát így olvassuk, hogy rálátunk arra, ami előtte van, körülötte van, és tudunk lapozni is benne. Neked az egészet kell látnod. Egy biblia tanulmányozási alapelv, hogy nem egy-egy igét emelünk ki, és felépítünk rá egy teológiát, és egy véleményt, hanem az egészet komplexen nézzük és figyeljük. Hogyha ezt elmulasztod, nagyon könnyen bajba kerülhetsz. Példabeszédek 23.4 a szegénység hívők tanításait támasztja alá, így hangzik, egy igazán gyönyörűséges igevers, én egyetértek vele, ezt mondja, egyébként minden igevers egyetértek, csak elmondom, jó? Ne fáradsz magad abban, hogy meggazdagodj. A magad belátásából állj el attól. Ezzel szemben az apostoli levelekben azt olvassuk a 2 Korintus 8.9-ben, hogy mert ismerjük a mi Úrunk Jézus Krisztusnak jó téteményét, hogy gazdag lévén szegény élet érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Úram, mennyi ilyen párhuzam van a Bibliában, ami mintha ellentét lenne. Elárulok neked egy titkot. Semmi ellentét ezekben nincs. Ezekben harmónia van. Akkor, hogyha megfelelően látod, és leveszed a vallásos gondolkozásmódodat, és leveszed a vallásos szemüvegedet. Tudod, azért, mert tradíció 1100 éveken keresztül azt tanította, hogy Jézus szegény volt, és ez beivódott a köztudatba, a vallásos köztudatba, attól az meg nem válik igazsággá. Tudod, hogy Jézus határozottan kijelentette magáról, hogy ő nem volt szegény? Külön választotta magát a szegényektől. Azt mondta Betániában, a feltámadt Lázár, Mária és Márta jelenlétében, hogy a szegények mindig veletek lesznek. De én nem leszek mindig veletek. Egy határozott ellenállásban volt azzal kapcsolatban, hogy ő saját magát szegénynek nevezze. Egyébként végigvehetjük és végignézhetjük azokat az ige verseket, amelyek azt bizonyítják, hogy Jézus nem volt szegény. Annak ellenére, hogy a vallásos kép róla az, hogy ő egy ágról szakadt, rongyos ruhákba járó koldus volt, mert így festik le a vallások előttünk, de egyszerűen a bibliai igeversek alapján nem ezt látjuk róla. Amikor picike csecsemő volt, nem azért született egy nagyon szerény körülmények közötti istálóban, mert a szüleinek nem volt pénze arra, hogy fogadóba vegszáljanak, hanem azért, mert keresték a szálláshelyet a szülők, csak nem volt hely. Mert nagyon sokan összegyűltek Betlehemben a népszámlálásra, és ezért kiszorultak a kis falun vagy a városon kívülre, és akkor jött a 3 bölcs. És mit hoztak nekik? Egy darab a kis kolbászkát. Egy kenyérnek a felét, ami száraz volt. Nem. Aranyat. És a sok igefordítást megnéztem, itt nem pici kis ládácskány, hanem valamelyik fordítás úgy mondja, hogy kincses zsáknyi aranyat. Tömjént és mirhát. Ismerjük az írást, hogy Józsefnak, Máriának, a kis Jézussal el kellett menekülnie Egyiptomba. Saját feltételezésem, ezt nem tudom szó szerint igéke alá támasztani, de úgy hiszem, hogy amit a bölcsektől kaptak, ez fedezte ezt az egyiptomi kiruccanást, úgymond, az ottani megélhetést. És Jézusnak a korai éveit és a családnak az életét a szülők ebből is finanszírozták, amit ajándékot kaptak. Ámen. Aztán nézzünk még egy-két dolgot, hogy miért nem volt Jézus szegény. Összeírtam egy párat, és ha megtalálom, akkor meg is mutatom nektek. Voltak támogatói Jézusnak. A tanítványokat éveken át táplálta, itatta, ruháztatta, elszállásoltatta éveken keresztül. Körülbelül akkora területen mozgott Jézus, mint a mi magyarországi nagy alföldünk. Nem volt világjáró, nem volt abban az értelemben nagy utazó, nem utazott sem a távolkeretre, sem Európába. De te próbálj meg, bő 3 éven keresztül egy tucatnyi embert, sokszor pedig ennél is többet, magad köré gyűjtve, ellátni őket anyagi források nélkül. Ha koldus szegény vagy, ha nincs telen vagy, meg tudod ezt tenni? Nem tudod megtenni. Támogatásokból élt Jézus, és egyértelműen látszik az ő szolgálatából, hogy jómódú volt, de soha nem volt hivalkodó. Nem élt fényűzően, nem a palotákban mozgott, és nem voltak neki olyan sztár alüljei, mint némely gazdag mai prédikátornak. Nem voltak olyan túlkapásai, nem voltak olyan hivalkodó költekezései, amelyek arra utalnának, hogy ő nagyon szórta a pénzt. De semmiképpen nem mondható róla az, hogy szegény volt. Semmiképpen. Mégis ezt festik le az emberek a vallások róla. Jézus fel volt kenve a Szent Szellem kenetével, oly mértékben, hogy képes volt a csodatévő erők munkájával még pénzt is teremteni. Emlékeztek arra, amikor a tanítványok mondták, hogy hát itt az adószedő, adót kéne fizetni, és azt mondta nekik, hogy mennyire Péter, ott a hal, halnak a szájába találsz egy kis sékelt, azt majd befizeted adónak. Aztán emlékeztek-e a 4000-nek a jó lakatására? Aztán az 5000-nek a jó lakatására? Mi ez, ha nem egy nagy bőségre való képesség, hogy ezt ő megtegye? Gondolod, hogy egy ágról szakadt, csóró, nélkülöző ember volt Jézus? Arról nem is beszélve, hogy az ige azt mondja róla, hogy Kapernaumban neki otthona volt. Tehát volt saját háza valószínűleg, feltételezhető saját háza volt, saját lakása volt. A Biblia azt tanítja róla, hogy rendszeresen támogatta a szegényeket. Kérdezem én, a szegények rendszeresen támogatják a szegényeket? Gondolkodj egy picit, elmélkedj egy picit, és vedd le a vallásos szemüvegedet, és nézd az igéket úgy, ahogy azok vannak. Nem egy oldalról akarom bemutatni ezt a gazdagság-szegénység történetet, hanem a középutat szeretném megtalálni. Mert a gazdagságban bizony benne van a családság, hogy elfordítja a szívedet. De itt sohasem arról van szó, hogy a szegény az kedves Isten előtt, a gazdag az meg utálatos, annak ellenére, hogy ez az előítélet jelen van a világban, keresztény körökben is, és lehet, hogy közöttetek is, hogy aki gazdag az, az egy kizsákmányoló, egy harácsoló, egy semmire kellő, egy gonosz ember. Mert vannak igék, amelyek így festenek le gazdag embereket. És vannak ilyenek? Vannak ilyenek. Vannak olyanok, akik prédikátorként, ige hirdetőként visszaéltek az emberek bizalmával, és ki imádkozták, kicsalták, kimanipulálták belőlük a pénzt. Történt ilyen az egyház történelemben? Igen. Új keletű dolog ez? Nem. Jézus idejében is így volt. Aztán 500 évvel ezelőtt a reformáció idején is ez volt. Luthernak ez volt az egyik fő vezérvonala, hogy nehogy már búcsúcédulákat, meg erekéket pénzért osztogassatok, hogy azt mondjátok, hogy ha ezt megvásárolod, akkor ezáltal üdvösséget nyersz magadnak, meg a családtagjaidnak. Ez meg volt 500 évvel ezelőtt is, és megvan a mai napon is. De attól, hogy van hamis pénz a pénztárcádban, nem jelenti azt, hogy minden pénz a világon hamis. Megvan az igazság, és ha kiborítjuk a gyerekkel együtt a fürdővizet, meg a lábost is, akkor semmi nem marad. Amire szükséged van, az a megértés, az a kijelentés, az isteni akarat, amit meg kell látnod ezzel kapcsolatban. Az Ószövetségben, aki a törvényt megtartotta, a törvény áldása az volt, hogy Isten meggazdagította. Aki a törvényt nem tartotta meg, a törvény átka volt a szegénység. Az Ószövetség a szegénységet átoknak nevezi. Mégis azt tanítják sokan, hogy már pedig nekünk szegénynek kell lennünk, mert ezzel megdicsőítjük Istent. Ebben én nem hiszek. Én abban hiszek, hogy Isten gazdagságot ad, ugyanakkor meg kell őriznem a szívemet tisztán és igazán ő előtte. Nem az a kérdés, hogy van-e pénzed, vagy nincs, hanem az a kérdés bármelyik helyzetben, hogy milyen a szíved. Hogyan kezeled azt a pénzt, azt a keveset, vagy azt a sokat? Egyébként a Biblia nem nagyon beszél átmenetről. Vagy szegénynek nevez, vagy gazdagnak. Mindahogy a Biblia nem nagyon beszél olyan közepes értelmi szinttel rendelkezőnek, vagy bolondnak nevez, vagy bölcsnek. Bizonyára van átmenet természetesen, anyagi értelemben is, és értelmi vagy szellemi bölcsesség tekintetében is, de nagyon sok igevers ezt a kettőt határozottan külön választja. Vagy ez, vagy a másik. Na, beszéljünk még picit Jézusnak a szegénységéről, vagy gazdagságáról. Saját pénztárosa volt. Ki volt ez a pénztáros? Júdás, aki még lopott is ebből a kis elszényes zacskóból, amiben tárolták a pénzt. Hogyan lehetséges abból úgy lopni, hogy nem buksz le? Hogyha mindig van folyamatosan utánpótlás, úgy lehet belőle mindig elcsenni. Feltételezem én. Persze Jézus tudta ezt, de senkinek nem tűnt fel. Arra nem is beszélve, hogy nem is járt rongyos ruhákban Jézus. Egy jómódú ember jó ruhákban jár. Egy szegény, koldus, ágról szakadt, nincsen ember pedig ütött, kopott, koszos, lyukas ruhákban jár. Jézus olyan minőségi ruhákban járt, hogy a római katonák szétosztották a ruháit egymás között. És a köntöse, amely varrás nélküli volt, tetőtől talpig, arra pedig sorsot húztak. Ezzel egy proféciát is beteljesítettek, de egy ágról szakadt, koldus, lyukas térdő, nadrágban járó embernek a ruháját te akarnád magadnak? Nem. Mégis ez a kép él rengeteg emberben, hogy Jézus szegény volt. És arról nem is beszéltem még, hogy a legcsekélyebb mértékben Jézus nem zavarta az, hogy egy évnyi fizetésnek megfelelő illatos olajat ráöntenek a lábára. A szemese lebbent rá. Júdás persze azt mondta, hogy hát ez pocsékolás, ezt el lehetett volna adni 300 dénáron, azt hiszem, és oda lehetett volna adni a szegényeknek, de ezt nem azért mondta, mert valóban a szegényekre volt gondja, hanem mert lopni akart belőle. Kérdezem én, ez az egy évnyi fizetésnek megfelelő összeg, számolgattam, hogy mi az átlagfizetés ma Magyarországon, ennél valakinek kevesebb, valakinek jóval több, de egy cirka, azt mondom, 3 millió forint. Te hogyan reagálnál, hogy 3 milliós érték oda lenne a lábadra öntve? Mit csinálsz azzal a drága dologgal? Hova pazarlod el? Ez lenne benned? Ha szegénység mentalitásod van, igen. Ha nagyon nagy bőséges gazdagság mentalitásod van, akkor azt mondod, hogy ez rendben van. És Jézus mit mondott? Ez rendben van. Nagyon érdekes dolgok ezek. Nagyon megfontolásra méltó dolgok ezek. Jézus jóvódú volt, de nem volt és nem élt extravagáns, fényűző életet. Ezt azért tudjuk róla. Alázatos volt, szelíd volt, és nem volt olyan pénzszóró, mint ahogy néha mi azt csináljuk. Már az Ószövetségben több ígéret van arra, hogy ha valaki Isten akaratában jár, akkor Isten őt gazdaggá teszi. És gyarapodni fog. Jézus az anyagi javakat birtokolva nem azért, és nem úgy szolgált, hogy neki még több legyen, hanem folyamatosan benne volt a vetés, az adás, a továbbadás. Folyamatosan ez éltette, és ez motiválta. Sohasem az, hogy saját magának harácsoljon. Az Ószövetségben, ha nézed, mondjuk Ábrahámot, vagy bármelyik pátriárkát, azt tanítja a Biblia róluk, hogy rendkívüli módon gazdagok voltak. Hogyan lehetséges az, hogy Istennek az emberi gazdagok? Hogyan lehetséges ez? Hát nem Isten ellen való a gazdagság? Akkor miért áldotta meg ezeket az embereket? Vajon miért? Aztán ott van Jób, aki nagyon gazdag volt, ott van Salamon, aki korának leggazdagabb embere volt a világon. Ő, amikor apja meghalt, Dávid, megörökölte a királyságot, és egy picit megrettent magán, hogy ez akkora falat nekem ez a munka, hogy ezt én nem tudom megcsinálni egyedül. Uram, segíts nekem, adj nekem bölcsességet, hogy tudjam vezetni a te népedet. És ez volt a szíve indítatás, ez volt a szíve vágya, hogy a népet, Isten népét, Izraelt jól tudja kormányozni, és tudja vezetni őket jó irányba, helyesen. És mit mondott neki Isten? Tudjátok, mit mondott, ugye? Hadd ismételjünk egy kicsit. Azért, mert nem az ellenségeidnek a fejét kérted, nem hatalmat kértél, nem gazdagságot kértél, nem ilyen földi javakat kértél, ezért mindezeket bőséggel megadom neked. Benned mi van a szívedben? Mi az a kérés, amit szeretnél Istentől? Mi az, amire vágysz? Ez egy kulcsa a gyarapodásnak. Egy kulcsa a növekedésnek. Hogy miért akarod a gazdagságot? Miért akarsz többet? Csak a saját magad egzisztenciáját akarod magasabb szintre emelni? Csak saját magadnak a kívánságait akarod betölteni? Vagy pedig tisztában vagy azzal, hogy Isten kezében és a te kezedben a pénz az egy kiváló eszköz. A pénz nem rossz dolog. A pénz az egy jó dolog akkor, hogyha helyesen és jól használod. És tudod, mit akar a sátán? Hogy a világ összes pénze az ő embereinek a tulajdonában legyen. A mafiózoknak a tulajdonába, a drogkereskedőknek a tulajdonába, a lányokat futtató embereknek a tulajdonába, majdnem mondtam, hogy kik ők, a hazug, korrupt politikusoknak a tulajdonába, hogy mindent ő tudjon uralni és irányítani. Mi lenne ez a sok pénz, bölcs keresztény embereknek a zsebébe, kezében lenne, akik tudják, hogyan használják ezt fel Isten dicsőségére. Mi a világban a pénz? Egy eszköz a hatalomra. Mutass nekem egy igazán befolyásos, hatalomba bíró embert a világban, aki szegény. Nem tudsz mutatni. Mert az uralom eszköze a pénz a világban. Mi lenne, hogyha ez istenfélő, jó keresztényeknek a kezében lenne? Miért félsz a pénztől? Miért félsz attól, hogy azt jól használd? Ó, nem, testvér, nem akarok a családságban esni, mert megvan írva a Márk evangéliumban, Jézus beszél a magvetés példázatában arról, hogy a tövisek közé esett mag nem tud gyümölcsöt hozni, mert felnővén a világ gondjai és a gazdagság csalárdsága és egyéb problémák megfojtják azt, és nem akarok ebbe a hibába esni. Nekem elég annyi, hogy nekem legyen, a gyermekeimnek legyen, a saját számláimra legyen. Én nem vagyok nagyra vágyó. Én csak annyit akarok, hogy az én kis autómat, ha kell, meg tudjam egyszer tankolni, tudjak a gyerekemnek ruhát venni, nekem ennyi elég. Csak az a baj ezzel a kijelentéssel, ezzel a gondolkozásmóddal, hogy ez nem Isten szíve. Sőt, ebben egyáltalán nincs benne Istennek a szíve. Ez egy hazug dolog a részedről, ha így gondolkodsz. Mert semmi másra nem gondolsz, csak saját magadra. A szeretetnek a közelében nem léptél, ha így gondolkozol. Mi lett volna, ha Jézus így gondolkozik? Ó, csak az én életem, az én királyságom a mennyben. Csak az maradjon meg, atyám. A többi nem érdekel. Tehát a pénzhez való hozzájutásodnak a motivációja mi kell legyen? Hogy az elmenjen tőled. Miután betöltötte azt a szükségeidet, miután túláradóan megvan mindened, utána azt továbbad. Ezzel a céllal jön hozzád a pénz Istentől. Nem azért, hogy te magadnak azt fölhalmozd, úgy, hogy csak gyűlik, és nincs igazán semmi célod vele. Isten szíve az, hogy adj. Ha meg csak saját magadra gondolsz, akkor önző vagy. Tudod, a szeretetnek az ellentéte a Bibliában micsoda? A gyűlölet, a hamisság, vagy micsoda? Nem. Az önzőség. Az önzőség és a szeretet így vannak egymással. A szeretet sohasem önző, az önző pedig sohasem szeret, ha csak nem saját magát. Beleléptem a lelki világodba egy kicsit? Nem. Példabeszédek 28:20. A hívő ember bővölködik áldásokkal, de aki hirtelen akar gazdagodni, büntetlen nem marad. Azt írja itt a Biblia egy igeversben, dupla utalás van, hogy aki hirtelen akar gazdagodni, az nem jó dolog. De előtte meg azt mondja, hogy a hívő ember bővölködik áldásokkal. Aztán, hogyha 8. fejezet 17-es, 18-as versét olvasom, ott meg azt olvassuk, hogy én az engem szeretőket szeretem, és aki engem szorgalmasan keres, akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Gazdagság és tisztesség van nálam, maradandó, jó és igazság. Maradandó, jó és igazság, és gazdagság. Most akkor mi legyen? Most akkor akarjak gazdagodni, ne akarjak gazdagodni? Most akkor ez jó vagy nem jó? Olvasom itt a 21-es verset, hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és elszényeiket megtöltsem. Halleluja, ugye? Halleluja. De hát akkor most akkor hogy van? Most akkor melyik ige mire vonatkozik? Hogy kell ezt értelmezni? Mondom, ezek nem ellentétben vannak egymással. Ha megfelelő szemlélettel és megfelelő gondolkozásmóddal nézel rá, akkor ezek gyönyörű szép harmóniában együtt vannak, együtt mozognak. A Márk evangélium 4.19-ben van ez a gazdagság családsága, amely egy valóságos kísértés lehet. De János 10.10 tényleg valóban azt mondja, hogy a tolvaj nem egy ebélyt jön, hanem hogy lopjon, jön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életetek legyen, és hogy gyarapodjatok. Gyarapodjatok. Ez egyszerű fordítás azt mondja, hogy a tolvaj azért jön, hogy lopjon, gyilkoljon és pusztítson. Ezzel szemben én azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és túláradóan bőséges életet. Ó, ez biztos csak lelki meg szellemi jólét. Szó nincs itt anyagi javakról. Miről beszélsz te, pásztor? Tehát évtanító te! Az a helyzet, aki hisz a gyarapodásban, azt vádolják. Mi ez a gazdagság családsága? Ez egy vakító hazugság a gazdagság valódi értékét illetően. Egy vakító, egy szemet, szívet, lelket elvakító hazugság azzal kapcsolatban, hogy a gazdagságnak hol van az értéke. A példabeszéd gyönyörűen mondja, hogy a bölcsesség megszerzése kívánatosabb és értékesebb az ezüstnek és az aranynak a megszerzésénél. De ugyanakkor azt mondja, ha bölcs vagy, akkor viszont meggazdagodsz. Sőt, azt mondja a példabeszédek, hogy a szorgalmas munkás keze meggazdagít. Ha szegénység hívők, akkor lusták? Lusták akarnak lenni? Hogy nehogy véletlenül meggazdagodjanak? Én úgy hiszem, hogy nem jól látják. Nem akarok cinikus lenni mai napon, nem akarok ironikus lenni, bár néha úgy tűnik, mintha az lennék. Nem azoknak prédikálok ma, akik kritizálnak és üldöznek minket azért, mert mi hiszünk a gyarapodásban, hanem nektek akarok beszélni, mert nagyon-nagyon sok tanítás van a világban, amely próbálja elhitetni veled azt, hogy te maradjál csak ágról szakadt szegény. Hogyha ezt megteszed, és szegény vagy, én azt mondom neked, nyugodt lelkiismerettel kijelentem, ez akadályozhat téged abban, hogy betöltsd az elhívásodat és a szolgálatodat. Majd mindjárt rátérünk erre. De mi ez a gazdagság családsága? Tehát elhiteti veled azt, hogy a gondtalan életedhez semmi más nem kell, csak pénz. Ez a gazdagság családsága. Azt hiteti el veled, hogy megoldódnak a problémáid akkor, ha sok pénzed van. Ezt hiteti el veled. A gazdagság családsága elhiteti veled, hogy csak erre van szükséged, és semmi másra. Csak pénzre van szükséged, és minden más megoldódik veled. Ez a gazdagságnak a családsága. És kérdezem én, hogy ez csak a gazdagoknak lehet kísértés, vagy lehet kísértés a szegényeknek is. A pénznek a szerelmese csak a gazdag ember lehet? Vagy lehetnek a szegény emberek is a pénznek a szerelmesei? Elmondom neked, hogy egy ágról szakadt, hajléktalan kódos is lehet a pénznek a szerelmese. Én szolgáltam börtönben 5 évet. Sok fogvatartottal beszélgettem, soha nem kérdeztem meg senkitől sem, hogy ő miért van itt bent. Egyszerűen tudtam. Látszott rajtuk, meg egymás között beszéltek, és elárulták sikkasztásért, lopásért, rablásért, csalásért, és egyéb más nem vagyon elleni bűncselekményért, de nagyon sokan azért voltak ott bent, mert csaltak, loptak, hazudtak, sikkasztottak, megkárosítottak másokat. Szegényként. Szegényként tették ezt. Miért? Mert nem volt látásuk arra, hogy az, amire szükségük van, az más úton, módon is eljöhet hozzájuk. Nem ismerték az igét, nem ismerték Isten gondoskodását, az ő szeretetét, és annyira szerették a pénzt, hogy hajlandóak voltak elvágni a másiknak a torkát 1000 forintért. Ne mondd nekem azt, hogy a gazdagság, az, illetve a pénznek a szerelme, az csak a gazdagoknak a kiváltsága. Bárki lehet a pénznek a szerelmese. Gazdag, szegény, bárki. Bárki lehet. Ezért Pál apostol Timóteusnak egy kiváló üzenetet mond, egy kiváló tanításban felhívja a figyelmét arra az 1 Timóteus 6-ban, a 6-os verstől, hogy de valóban nagy nyereség az Istenfélelem megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni kísértésbe, meg törbe, és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárogva némelyek eltévedtek a hittől, és magukat által szegezték sok fájdalommal. Igazak ezek az ige versek? Nagyon nagy igazságok vannak ebben. És mit tanácsol, mit javasol Pál Timóteusnak? De te, 11-es vers, ó Isten embere, ezeket kerüld. Mit kerüld? Mit kerülj? A pénzt vagy a pénznek a szerelmét kerüld? A kívánságot? A mohóságot? Igen. És ezután nem csak azt mondja, hogy került, hanem elárulja azt, hogy kövesd az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, a szeretetet, a békeséges tűrést, a szelídséget. Ezt kövesd. De amikor ezt követed, annak mi lesz a következménye? Isten megaláz téged egy jó nagy szegénységgel. Isten megállt téged azzal, hogy tönkremész. Harcod meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hivattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. Ez a harcod meg a hitnek szép harcát, tudjuk ezt sok mindenre alkalmazni, de látod-e itt, hogy itt pénzzel kapcsolatos, gazdasággal kapcsolatos ige környezetben van ez. Aztán olvasom nektek a 18-as, 20-as verset, mert itt is van egy ellensúly. Itt arról beszél, hogy a gazdagság hát arra nagyon vigyáz, de aztán utána pedig hogyan fejezi be a levelét? Figyelj! Egy pillanat. Azoknak, akik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban. Mit mondott Pál apostol? Azok, akik gazdagok, mondd meg nekik, hogy minden vagyonukat osszák szét. Ezt mondta? Nem. Azt mondta, hogy ne reménykedjenek, ne fektessék a bizodalmukat a gazdagságokba, a pénzükbe. És figyelj, mert ez a legszebb része itt, hanem az élő Istenben reménykedjenek, aki gazdagon megad nekünk mindent, ami bőséges táplálásunkra. Gazdagon megad nekünk mindent, ami bőséges táplálásunkra. Halleluja! Jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szívesen adakozók, közösséget vállalók. Kincset gyűjtve maguknak jó alapul a jövőre, hogy megragadják az örök életet. És tegnap, ahogy olvastam ezt a fejezetet, a következő igeverset, megmondom őszintén, nem túl gyakran olvastam, illetve a következő verset, a 20-as, nem túl gyakran olvastam, de ahogy tegnap itt ezen emlékedtem, itt feltűnt valami. Szinte kiugrott az én számomra, hogy ó, Timóteus, őrizd meg, ami rád van bízva. Elfordulván a szentségtelen üres beszédektől és a hamis tudománytól. És a hamis tudománynak nevezett álismeret ellenvetéseitől. És emlékezetembe jön sok YouTube videó alá beírt komment, Facebook üzenetek, levelek, akik pontosan ebbe akarnak belevinni engem is, és téged is. Hogy te ostoba módon ezekről a dolgokról vitatkozz. Pál apostol azt mondta Timóteusnak, hogy ne menj bele ebbe. Ha abban akar hinni, hogy a szegénység az egy áldás neki, akkor higgyen. Ha van tanítható szíve, és értelmes emberi módon tudunk párbeszédet folytatni, és le tudunk ülni egymással az igéket átnézve, közös levezőre tudunk jutni, akkor legyen. De tudod, hogy sok ember van, akit egyáltalán nem érdekel az, hogy neked mi a meggyőződésed. Egy dolog érdekli, hogy ő a sajátját elmondja neked. És nem hajlandó meghallgatni a másiknak a véleményét. Nem hajlandó meghallgatni azt, hogy valóban Isten mit mond ezzel a dologgal kapcsolatban. Valóban jelen van az életünkben, jelen lehet a kísértés arra, hogyha nagyobb pénzhez jutunk, hogy az megkísért bennünket. Ez egy valóságos veszély. Jézus nem véletlenül mondta, hogy a gazdagság családsága megfojt bizonyos szívű embereket. De egy teológus, egy értelmes, több diplomával rendelkező vallási tanító azt írta egyik bejegyzésében, hogy pontosan ezért nekünk nem szabad tanítani arról, hogy az emberek meggazdagodhatnak. Mert akkor ki vannak téve a kísértésnek, hogy hát önzők lesznek és gonosz szívűek. De hát ez egy hivatkozási alap. Akkor ez alapján ne tarítsunk a gyógyulásról, mert ha valaki meggyógyul, akkor megkísértheti a fájdalom vagy a félelem. Nehogy meggyógyulj, mert akkor lehet, hogy megkísért a félelem, és a félelem bűn, inkább meg se gyógyulj. Ez abszurd. Bolondság. Ne tanítsunk a házasságról, mert ha házasságra lépsz, akkor meg lesz a kísértés a házasságtörésre. Ezért jobb nem megházasodni, hogy ne es kísértésbe, hogy házasságot törj. Nem tudom, a értelmes emberek hova teszik ilyenkor az értelmüket. Ugye ezt komolyan gondolják. És ilyen abszolút hasonlatot tudnék hozni még egy csomót. De fölösleges. Az a helyzet, hogy én személy szerint szeretem a szegény embereket, de gyűlölöm a szegénységet. Gyűlölöm a szegénységet. A szegénység az megfoszt, megrabol, kirabol. Elveszi a látásodat, elveszi az életcélodat, a motivációdat. Beszűkíti az elmédet. Csak egy dologra tud gondolni a szegény nagyon sokszor, hogy be legyen töltve az ő szüksége. És önzővé teszi a szegénység sokszor az embereket. Annak ellenére, hogy azt tanítják, hogy hát ez az alázatnak a jele. Sok szegény embert ismerek, aki a pénznek a szerelmese. És ismerek jó pár gazdag embert, aki a pénznek a szerelmese. De ez nem üdvösség kérdés. Azt terveztem, hogy egy bibliai történetről fogok egész alkalommal beszélni, itt most nektek. Arról a történetről, amikor a gazdag ifjú oda ment Jézushoz. De az a történet az annyira bőséges, annyira nagyon sok minden van benne, annyira túláradó benne a kijelentés, hogyha azzal kezdtem volna, akkor semmi más nem lett volna ma idő. Az alkalom végén valószínűleg nem lesz a idő, azért, mert sok minden másról beszélek, de csak pár mondatot hadd mondjak arról a történetről. Javaslom neked, tanulmányozd. Benne van a Máté, a Márk és a Lukács evangéliumban is. És ha figyelmesen olvasod, akkor megtalálod benne az evangélium lényegét. De leginkább amiről szól, az a szolgálat és a szolgáló szív. Találsz benne alázatról és önelégültségről, igazságról kijelentést. Találsz benne csodálkozást is, találsz benne nagyon nagy tanulságot, és találsz benne egy nagyon mély drámát is. És ezen kívül még sok mindent abban a történetben. Tudod, melyik az a történet? Amikor azt mondja Jézus, hogy mi nehezen mennek be a gazdagok az Isten országába. Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint sem a gazdagnak Isten országába. Tudod, ez is egy vezérigéje a szegénység hívőknek, vagy vezértörténete. De egy dolgot hadd olvassak innen föl. Ami igazából a Márk evangéliumban gyönyörűen le van írva, amikor Jézus megválaszolja a tanítványoknak, hogy mi is volt igazán a probléma ezzel a fiúval. És a probléma nem a gazdagsága volt. A probléma nem azzal volt, hogy neki vagyona volt, sok állatok, sok juha, hanem valami egészen más. Azt olvassuk a Márk 10:24-ben. A tanítványok pedig álmélkodának az ő beszédén, de Jézus ismét felelvén mondanékik, gyermekeim, mi nehéz azoknak, akik a gazdagságban bíznak az Isten országába bemenni. És ezen van itt a hangsúly. És ez a lényege. Ennek a történetnek a gazdagság, szegénység, üdvösség tekintetében ez az origója, ez a központja. Akik a gazdagságban bíznak. Azoknak nehéz. Hadd kérdezzem meg tőled. A gazdag embernek, ha jó szíve van, van bármikor lehetősége arra, hogy elmenjen úgymond bárhová, és bizonyságot tegyen a hitéről a szegények felé? Igen. Igen. Fordított esetben. A szegénynek van lehetősége arra, hogy bármikor, bármilyen körülmények között elmenjen a gazdagok közé, és egy bizonyságot tegyen a hitéről? Nincs. El tudsz menni egy nagyon gazdag bálba, ahol a felső 10 000 van? Nem tudsz bemenni közéjük. Sokszor még az utcába se tudsz bemenni, mert elkergetnek. A gazdagság az lehetőséget tud neked adni arra, és ez feltételes mód, hogy megtedd azt, amit te akarsz megtenni. Mert utazol, eszel, iszol, bármit veszel, lehetőséged van rá. Ez egy előny, de egy nagyon nagy hátrány is. Miért? Mert Isten nem azt akarja, hogy azt tedd, amit te akarsz, hanem azt akarja, hogy azt tedd, amit ő akar. Amen. Ennek a fiúnak azt mondta, hogy add el minden vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, jár, kövess engem, és vedd fel a keresztedet. Mit jelent a kereszthordozás? Hát pontosan ezt, hogy nem azt teszed, amit te akarsz, hanem azt teszed, amit ő akar. A kereszthordozás önkéntes, te választod. Nem Isten dobja rád, mint szegénység, vagy betegség, vagy valami csapás, hogy ez az én kereszt, amit egész életemben cipelnem kell. Istentől kaptam. Nem, a kereszthordozás az egy választható dolog, választhat. És ennek a fiúnak is, a gazdag ifjúnak volt erre lehetősége, választhatta volna azt, hogy azt tegye, amit az ő atya akar, amit Jézus akar. Lehetett volna az egyik tanítvány. Beállhatott volna a többiek közé. De nem akarta azt tenni, amit Jézus akart, hanem azt akarta tenni, amit ő akart. Érted? Ez itt a pénz, amikor rendelkezel vele, és nincs meg a megfelelő belső tölteted, nincs meg a megfelelő bölcsességed, és nincs meg a megfelelő gondolkozásmódod, ez távol tud téged tartani Isten akaratának a betöltésétől. Ugyanakkor, Ugyanakkor, amikor fölveszed a keresztedet, azaz, mit jelent a kereszthordozás még egyszer? Az egy önmeghalást jelent. Amikor meghalsz saját magadnak, meghalsz a saját kívánságaidnak, meghalsz annak, hogy azt tedd, amit önös érdekből te akarsz tenni. És elkezded cselekedni azt, amit ő akar, akkor a pénz és a gazdagság lehetőséget teremt a te számodra, hogy meg tud tenni azt, amit ő mond neked, hogy megtegyél. Mert amikor ő arra kér téged, hogy utazz el a szomszéd városba, és ott szervez egy evangelizációt, vagy bérelj ki egy művelési házat, és ott imádkozz a betegekért, és neked van erre pénzed, hogy ezt megtedd, akkor be tudod teljesíteni Isten akaratát. Mert Isten megadja a te számodra azt, ami szükséges ahhoz, hogy te be tud tölteni az elhívásodat. És hogy te be tud tölteni az elhívásodat, a szolgálatodat, ehhez szükséged van pénzre. Jézusnak is szüksége volt rá. És ő meg akarja ezt neked adni. És őt úgy akarja megadni, hogy neked ez túláradó legyen. Miért? Hogy képes legyél azokra a dolgokra, amikre Jézus is képes volt. Rendszeresen, állandóan támogatni a szegényeket, és keresve mindig Isten arcát, hogy vajon Uram, az a pénz, ami nálam van, ezzel mit kell tennem? Kit kell megáldanom vele? Ki az, aki szükségben van? Mert Jézus azt mondta, hogy azokat, akik magvetők, akik adnak, sőt azt mondta, hogy adjatok, néktek is adatik, azok valamit vissza fognak kapni. Azt mondta a Lukács evangélium 6.38-ban, hogy adjatok, néktek is adatik. Megnyomottat, színig töltet, megrázottat adnak az emberek a ti öletekbe. Ezek nem lelki áldások, ezek anyagi javak. Megnyomott a színig teltet, bőségeset adnak az emberek neked vissza. Most akkor gyűjtsem, vagy ne gyűjtsem? Most akkor Jézus azt mondta, hogy ne gyűjtsek kincset, de meg azt mondja, hogy adjak, és akkor sokat kapok vissza. Hát Jézus önmagával meghasonlott. Dehogy is. Azt mondja Pál apostol a korintusi levélben, hogy aki szűken vett, szűken arat, aki bőven vett, bőven arat. Bőven arat. Jaj, bőven aratni nem akarok, ezzel nem is vetek bőven. Normális gondolkozásmód ez. Normális gondolkozásmód az, hogy a kertemben a gyümölcsfán sok gyümölcs van, hát ez Istennek az átka, nem lehet bőségben élni, leverem onnan, eltaposom, mi az, hogy bőségesen terem az én fám. Így gondolkoznak emberek. Számomra ez szégyenletes. Nekem ettől a gyomrom kifordul. Számomra ez egy vak, süket kutya ugatása. Így mértékben ítélem ezt el. Inkább hallgatom a hajnali kakasukorékolást a szomszédból, mint azokat az embereket, akik azt mondják, hogy a szegénység az áldás. Nagyon sokszor önző emberek ezek, és csak saját maguknak akarnak. És meg se fordul a fejükben az isteni természet, megnyilvánulás, hogy adjak a másiknak. Önzetlenül. Úgy, hogy ne várjak tőle vissza semmit se. Hogy nem várok vissza semmit, egyszerűen csak adni akarok, mert szeretlek. Hadd mondjam el neked, én voltam szegény, és most gazdag vagyok. És gazdagnak lenni jobb. Sokkal jobb. Sokkal jobb. Értsd meg, nem önmagában a szegénységgel vagy a gazdagsággal van a probléma, hanem a szívvel. A szívbeli hozzáállással, a mentalitással. A gazdagság egyébként nem a pénztárcádban kezdődik. És ez a bevezetőnek az eleje volt idáig, csak hogy tudd. A gazdagság nem a pénztárcánál kezdődik, mindegy, a gyógyulás sokszor nem a testedben kezdődik, hanem a gazdagság belül kezdődik. A bensődben, a lelkedben. A 3 János 2-ben azt olvassuk, szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek. Egy másik fordítás úgy mondja, hogy amiként a lelked gyarapodik, úgy fog életed minden területe gyarapodni. És ez egy nagy igazság. Ha a lelkedben, a bensődben, az ige által, az érzelmeidben, az akaratodban, a gondolataidban, a hozzáállásodban Isten szíve szerint gyarapodsz, úgy fog gyarapodni a külső is. Anyagilag, egészségügyileg, pénztárcaügyileg, békességügyileg, sok minden területen. De mi van, ha te szegényesen gondolkodsz? Mi van akkor, hogyha folyton a szegénységről és a szegénységedről beszélsz? Akkor nem csak kívülről leszel szegény, hanem belülről is szegény vagy. Ha belül nem gazdagodsz, akkor kívülről sem fogsz. Ez már egy picit egy másik lépcsőfok, hogy hogyan juthatunk el a gazdagsághoz. Hát pontosan úgy, ahogy a példabeszédek mondja, hogy nem erőltetjük azt, hogy mi meg akarunk gazdagodni anyagilag, hanem idézőjelben mondom, erőltetjük azt, hogy bent akarja gazdag lenni. Bent akarja igazán bőséges lenni. És ennek következménye a fizikai, anyagi gazdagság. Tudod, amikor így gondolkodsz, ez az elméd, akkor képes vagy arra, hogy Istentől ötleteket kapjál, hogy kreatív legyél, ad ő neked jó gondolatokat, jó ötleteket, indíthatsz egy vállalkozást, jól végzed el jó hozzáállással a munkádat, a munkahelyeden, a főnököd felfigyel rád, előléptet. Mi van akkor? És ironikus vagyok, és cínikus most. Ha a szegénység hívő oda megy a főnökéhez, és azt mondja, hogy főnök, elvégeztem a munkámat. Oké, rendben van, látom, megcsináltad a munkádat, duplájára emelem a fizetésedet. Jaj, ne, főnök, csak azt ne! Nem szabad nekem gazdagnak lennem! Az egy átok az nézés fejemre, sőt, mosolyt is vedd a felére. Mert így is már megvan mindenem, és maradt 20 forintom hóvégén, ez is sok. Ironikus vagyok, cinikus vagyok, tudom. Senkit nem akarok megsérteni. Ha egy földműves azzal foglalkozik, hogy kukoricát, búzát, rost, vagy bármilyen gabonát ültet, és bőséges a termés, akkor a felét eltapossa. Mondhatod azt, hogy jó, hát a kertedben, ami megterem, azt megeszed te magad. De mi az, aki ki az? Mi van akkor, ha valaki ebből él? Hogy gyümölcs fái vannak. Ő nem eszi meg az összes barackot, meg körtét, meg szilvát, hanem eladja, és abból neki pénze van. És mi van akkor, hogyha jó az időjárás, nem volt jégeső, nem voltak kártevők, sokat keményen dolgozott, és bőséges az alma, a barack, a körtetermés. Ó, Uram Istenem, mit tegyek most? Fogom a fűrészt, levágom minden második ágat. Nem lehetséges az, hogy én meggazdagodjak. Mert megvan írva, ne gyűjtsetek kincseket a földön. Ugye mennyire abszurd és mennyire bolond dolog ez? Értelmetlen. Isten önmagában gazdag, saját magával hasonlult meg. Kell, hogy legyen látásod. Kell, hogy legyen látásod arról, hogy mi Isten akarata és mi Isten terve a te anyagi életeddel kapcsolatban. Neked kell legyen látásod az igéből arra, hogy gyarapodj. 2 Korintus 9.8 mondja azt, hogy mert az Isten hatalmas arra, egy másik fordítás szerint olvasom inkább, nem, olvasom ezt. Mert az Isten hatalmas arra, hogy rátok árasztja minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor, teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek. Az ige azért nagyon jó ige, mert nem csak arról van benne szó, hogy a te számodra van ez a gazdagság, hanem a végén ott van az a mondatrész, hogy minden jótéteményre mindenkor jó vagy, képes vagy mások felé. A szegény képes erre? Nem. A gazdag képes erre? Igen. Egy másik fordítás azt mondja, az egyszerű fordítás. Mert Isten hatalma több, mint elégséges arra, hogy minden kegyelmét bőségesen rátok árassza. Halleluja! És ezáltal minden körülmények között mindent bőségesen és folyamatosan megkaptok, amire csak szükségetek van. És mondhatnák itt, mert vannak, akik ebben hisznek, hogy igen, a szükségek azok be vannak töltve, az úgy rendben van, odáig elég. De minden egyéb más, az csak fölösleg. De itt úgy folytatja az igen, sőt, még azon felül is, hogy bőségesen legyen módotok mindenféle jó tetre. A héber gyarapodás, vagy nem gyarapodás, gazdagság szó, azt tudod, mit jelent? Egyébként nehéz külön választani, ki a gazdag, ki a szegény. Mert ez függ attól, hogy hol élsz a világban, melyik kontinensen, milyen nemzetben, milyen társadalomban, de még itt ebben az országban is. Tehát nehéz ezt behatározni, igazából nem is nagyon lehet. Mert te azt gondolod magadra, hogy szegény kisnyugdíjas vagy, de a te szegény kisnyugdíjad az sokszorosa egy Dél-Afrikában élő nincstelennek a vagyonához képest. A gazdagság, ha 5 milliót keresel havonta, az meg filléres pénz ahhoz képest, amit amerikai milliárdosok a cégeiken keresztül kivesznek a cégükből naponta. Tehát ki a gazdag? A héber szó azt jelenti, hogy teljes ellátottságot jelent a gazdagság. Megvan mindened, és egy másik kifejezés, hogy bőséges gondoskodást jelent a gazdagság. Akkor vagy gazdag, ha több van neked, mint ami elegendő. Több van neked, mint ami elegendő. Azt mondta Pál apostol Timóteusnak, amit van, elég, egyél meg vele. De a növekedésre benned lehet a vágy azért, hogy adjál, hogy tovább add, hogy megáldjál vele másokat. Érted ezt a hozzáállást? A 2 Korintus 9:8-as versét a bővített fordítás szerint is felolvasom. És Isten képes megtenni, hogy minden kegyelem, minden kegyeltség és földi áldás hozzád jöjjön bőségben. Hogy mindig, minden körülmények között, a szükségre való tekintet nélkül, teljes elégséged lehessen mindenben. Teljesen önellátó, önálló lévén ő benne, és bőséged, jóléted lehessen minden jó munkára és jótékony cselekedetre. Halleluja! Gyönyörűséges igevers. Szeretem. Mírjátok még? Mert a bevezetőnek a 20%-át elmondtam, még mondok két igeverset is befejezem. Valamikor majd bizonyára ez folytatva lesz. Mert ez nagyon-nagyon mély dolog, nagyon sok minden van ezzel kapcsolatban, és megmondom nektek őszintén, én nagyon könnyen tudok erről beszélni. Mert Isten ezen a területen engem úgy áldott meg, és úgy, hogy is fejezzem ki magam. Inkább úgy mondom, hogy a lehető legtöbb bizonyságom, csodák és mindenféle természetfölötti dolog, ami velem történt az elmúlt 25 évben, az anyagi jellegű. És pont. 5 Mózes 8, 17-18 azt mondja, és nem mondjad a te szívedben, az én hatalmam és az én kezemnek ereje szerezte néke meg gazdagságot. Hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert ő az, aki erőt ad néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az ő szövetségét, amely felül megesküdött a te atyáidnak, miképpen a mai napon van. Ez számomra egyértelmű. Isten szemében nem az a fontos vagy nem fontos, hogy neked pénzed van, vagy nincs pénzed, hanem az a fontos, hogy mi van a szívedben. És igazából mihez kezdesz azzal a pénzzel, ami rád bízatott? Miért mondta Jézus azt, hogy aki kevesen hű, sokon is hű lesz? Azért, hogy hűtlen legyél a kevesen, hogy nehogy sokad legyen? Mert ezt tanítják egyesek. Egyszerűen nincsenek összhangban saját magukkal. Nem következetesek saját magukkal. Legyél hűtlen, mert akkor nem fogsz meggazdagodni. Mert ha hűséges vagy a kevésen, akkor Isten meg fog áldani, és meggazdagodsz, és sok lesz neked. Nehogy beleess ebbe a hibába. Na, nem akarom tovább folytatni a cinizmust, Még egy ige sor, vagy ige vers, és utána be is fejezem mára. Zsoltárok 35-27-es, 28-as verse azt mondja, vigadjanak és örüljenek, akik kívánják az én igazságomat. Hadd mondják mindenkor, magasztaltassék az Úr, aki gyönyörködik az ő szolgájának gyarapodásában. Ő gyönyörködik az ő szolgájának a gyarapodásában. Tudod, mit mondott Jézus? Hogy abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy ti sok gyümölcsöt teremtek. A szegénység az egy jó gyümölcs. Itt egyébként a gyarapodás szó helyén a héberben a sálom kifejezés van, és ha már elhoztam, ezt felolvasom hozzá nektek. Egy jó prédikátor háromszor fejezi be az alkalmat legalább. Szokta ezt mondani István. Mit jelent a sálom kifejezés? Mert vannak olyan fordítások, ahol azt olvassuk, hogy az Úr gyönyörködik az ő szolgáinak a békességében. És ez valóban így van. És a héber Bibliában a sálom kifejezés szól itt. De mit jelent az a szó, hogy sálom? Nagyon-nagyon sok mindent. Szeretném nektek felolvasni. Ki is vetítjük. Teljesség, egészség, hiánytalanság, kivétel nélküliség. Egészség, épség, hiánytalanság. Boldogulás, jólét, jó mód. Ebben gyönyörködik a mi Istenünk. Béke, nyugalom, elégedettség, megelégedettség, békesség, barátság, harmónia, csendesség, zavartalanság. Ezt akarja, hogy ebben bővölködj. Isten, legyen dicsőség az övé, minden dicsőség az övé, és egyszer folytatni fogjuk. Halleluja. Úgyhogy ne engedd meg senkinek, hogy kibeszéljen téged az áldásaidból. Ne engedd meg senkinek azt, hogy kibeszéljen arról a helyről, amely hely Jézus Krisztusban van meg neked. És azt tanítja a Biblia erről a helyről, Jézus Krisztusban lévő helyünkről, hogy Jézus Krisztusban Ábrahám áldása a miénk. És Ábrahám áldása mi volt? A szellemi élet, örök élet, a gyógyulás és a gyarapodás. Sátán azt szeretne, hogy te ezektől mentes legyél. Zűrzavarban legyél. Kínlódjál. De milyen jó az Úr Jézus hozzánk, ugye? Hogy nekünk van értő szemünk, értő szívünk, és meglátjuk az igazságot. És a sátának a ravasságait kinevetjük. És azt mondjuk, hogy az a helyzet, sátán, hogy nem, hogy Isten átvitt bennünket a te királyságodból az ő királyságába, hanem az a helyzet, hogy most már nekünk van hatalmunk feletted. Úgyhogy ez van. Dicsőség Istennek. Halleluja.